Üdvözlöm Önöket, Kitzinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Brunch, a mai vendégem Anger Zsolt, mindannyiunk Endre bája az aranyéletből, aki annak apropóján van itt, hogy szerepet vállalt az első magyar horrorfilmben. Szia Zsolt, üdvözöllek a Haris Parkban. Néztelek az előbb, hogy kávét kortyolgattál, és hát azt mondtam, hogy nem tudok Endre bától elvonatkoztatni, ne haragudjál meg. De tudod, mindenkinek lehetnek Anger Zsolt beakadásai, tehát amik újra és újra előjönnek, ami nem baj talán.
Nem baj, sőt, nagyon megtisztelő. Hát nyilván ez hozta nekem a legnagyobb közismertséget. Ugye amúgy is van itthon egy ilyen betyárkultusz, tehát hogy a Viszkist szeretjük, meg a Rúzsa Sándort szeretjük, meg az összes, tehát általában az ilyen rabló tolvaj rossz fiúkat szeretjük. És akkor az Endre bá az csaló, rabló, gyilkos gazember, de közben mégis egy, a történet szerint egy ilyen apa figurát testesít meg a barátjának a fia számára, ugye amit az olasz Renato alakításában láthattunk. És ez valahogy egy ilyen, ez így valahogy nagyon megszólítja a fiatalokat. És, de szerintem egy olyat alkottunk, ami még nagyon-nagyon sokáig fog tudni mesélni erről a társadalomról. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy egyrészt megfogja a szívedet, és ez nem csak az érzelemre hatott, hanem az értelemre is. Tehát ez egyben volt szórakoztató és elgondolkodtató, és azt, abban biztos vagyok, hogy azt a pusztítást, amit itt végeztünk az elmúlt néhány évtizedben itt a társadalmunkban, mindnyájan, mind a 10 millióan együtt, közösen, azt szerintem még jó 100 évig nem fogjuk kiheverni, tehát ez legalább 100 évig még érvényes lesz. Tehát hogyha a következő 100 évben jön egy UFO, és megkérdezi, hogy na figyeljetek már, kik azok a magyarok, akkor hát nézd meg az aranyéletet, és akkor meglátod.
És akkor másik Anger Zsolt beakadásomat is mondhatom?
Na halljuk.
Jamie Lannister.
A Jamie Lannister, tényleg? Fú, aha. Hát pedig ha tudnád, hogy azt milyen körülmények között vettük fel időnként.
Légy szíves, mesélj róla. Hát ugye Trónok harcáról beszélünk.
Trónok harca, és képzeld el, hogy most szerintem veszítünk egy csomó nézőt, de képzeld el, hogy én nem láttam. Én nem láttam, én még nem tudtam leülni a Trónok harca elé, mert ez egy akkora falat, hogy tudom, hogyha megindulok vele és elkezdem nézni, akkor, mert ilyen vagyok, mert ismerem magamat, akkor addig nézem, amíg végig nem nézem. Ezt nem szabad kihagyni, tehát mindenképpen meg fogom nézni. Ugye nagyon ilyen keservesen érintette a rajongókat, hogy a harmadik vagy negyedik évad után, nem emlékszem pontosan, hogy melyik után, lecserélték az én hangomat, és a Stoll Buci, aki egyébként szerintem a legzseniálisabb szinkron színész, nincs ilyen, hogy szinkron színész, csak a legzseniálisabb, amikor szinkronizál, akkor a legzseniálisabbak közé tartozik. És hát ennek az volt az oka, pont egyébként pont az aranyélet, mert pont akkor volt, amikor az aranyéletet elkezdtük forgatni, és nekem egyszerűen nem volt időm, és egy jó darabig csináltuk azt, hogy felhívott a gyártásvezető a szinkronból, hogy lenne megint Jamie Lannister. És hát mondtam neki, hogy figyelj, nem tudom mikor megcsinálni. Hát, hogy akkor adja a hangmérnököt, hogy akkor a hangmérnökkel találjunk ki valamit. És akkor a hangmérnök meg megkérdezte tőlem, hogy Csendes utcában laksz? Mondtam, hogy igen, akkor történetesen éppen Budán laktam egy kis eldugott utcában. Szóval jó, akkor mikor érsz haza? Hát mondom, figyelj, nem tudom, 10 körül végzünk a forgatáson, mondjuk ilyen 11 éjfél körül otthon vagyok. Szóval jó, akkor 00:30-ra ott vagyok nálad. Jó, eljött hozzám, és akkor megcsörgette a telefonomat, és mondta, hogy menjek le. És akkor lementem, és az ölében volt egy laptop, így a visszapillantó tükörre felrögzített egy mikrofont, berakott egy ilyen hangfogó, valami, nem tudom micsodát így a szélvédőbe, és akkor mondta, hogy na, akkor mehet. És akkor ugye a laptopon néztem a Jamie Lannistert, én indítottam magamnak, én állítottam meg, és akkor így, most pedig akkor nem tudom, mit csinálok veled, levágom a fejedet, meg az összes családodnak, aztán utána meg megbocsájtatok nekem. Tehát ez egy olyan jó fiú, vagy egy olyan rossz fiú, jó fiú, az is egy nagyon jó szerep volt egyébként, amennyit láttam belőle, hogy egy olyan rossz fiú, aki jó fiú, tehát hogy így előbújik belőle, időnként a sötét oldalát mutatja meg, és akkor mindenki utálja, aztán meg megmutatja az érzelmes oldalát, és akkor meg újra beleszeretünk. Tehát, hogy egy ilyen, ha ilyen az egész, akkor biztos vagyok benne, hogy zseniális. Nem nekem kell megítélni, hanem megítélte már a világon szerintem, nem tudom, 800 millió ember biztos látta. Úgyhogy azt mondják, hogy az zseniális, úgyhogy ezt be kell pótolnom mindenképpen.
Postmortemben megnézted magad?
Postmortemben megnéztem magam, már amikor így mertem nézni. Én nagyon félek a horrorfilmektől.
Azt kell tudni, hogy ez az első horrorfilm Magyarországon. Igen. Kísérlet, vagy hát ugye meg is valósult.
Igen. Ebben Erzsike szerepét játszom ebben a filmben. Hát egy ilyen szállásadó nő, ez egy faluban játszódik ugye a spanyol nátha idején, a 20. század elején, az első világháborút követő közvetlen időkben. És ugye egy faluban játszódik, ahol temetetlen holtak vannak, és akkor az egész horror az ebből az alapszituációból épül. És ott volt egy ilyen szerepe, egy úgynevezett Erzsike, aki egy ilyen szállásadónő, pontosabban nem szállásadónő, mert a Sel Judit játssza a szállásadónőt, a Klemm Viktor egy fotográfust játszik a filmben, és ez az Erzsike nevű nő adja ki a halott nővérének a megürült házát, hogy ott rendezhesse be a fotoműtermét. És akkor mondta nekem a Bergendőn, na figyelj, kitaláltam valamit, hogy akkor mégis legyél benne a filmben, és akkor ezt az Erzsikét, ezt átírta Imrére, úgyhogy én játszom ezt a szerepet. De hát persze ez nem lehetett megúszni, hogy ne végig az egész forgatás alatt ne Erzsikének hívjon mindenki. Meg még az első forgatókönyvben, amit így kaptak az emberek készhez, ottban is Erzsike szerepelt, de hát egy nagy csalódásukra én jelentem meg ott, és egy Imrére lett átkeresztelve a karakter.
Imre hogy végzi?
Hát Imre csúnyán végzi, azt nem akarom leszpoilerezni, de Imrét elviszik a szellemek. És talán, aki már találkozott a plakáttal, talán nem is az oficiális plakát, de ilyen közkézen forgó, ilyen teaser fotó, ott látszik, hogy így a mennyezeten lebegek, ami egyébként egy marha jól néz ki a kép szerintem, hogy nekem így nagyon tetszik. Ez gyakran komikus helyzeteket is szül, tehát hogy hárman izzadva, görnyedve húzkodnak neki a plafonnak csörlőkkel, és akkor az embernek a heveder vágja azt a testrészét, amit máshol családi ékszernek szoktak nevezni. És hát, ja, igen. És,
de jó
és
a film?
Közben,
ajánlod?
Hát az első magyar horrorfilm, tehát ezt meg kell nézni. Amiben elsők vagyunk, azért arra büszkének kell lenni, és az lehet, hogy sok sebből vérzik adott esetben, vagy az is lehet, hogy nem teljesen áll a lábán, de hát ez mégiscsak, tehát figyelj, a 21. századnak az első negyedének a vége felé járunk. De azért most már itt volt az idő, hogy csináljunk egy horrorfilmet, csináljunk többet, csináljunk százat, csináljunk karácsonyi komédiát, amit mondtál, romantikus komédiát, csináljunk történelmi filmeket egyébként, csináljunk politikai filmeket, politikai történeteket, mindenféle műfajt csináljunk, és ne tartsuk el magunktól, mint egy büdös zoknit, mert nincs olyan műfaj, ami nem érvényes.
Meg kell próbálni,
minden műfajban lehet pocsékot, meg zseniálisat is alkotni, de kell csinálni. Nem szabad tőle tartani, és ami mindig büszkék vagyunk, döngetjük a mellünket, hogy mi magyarok, meg nem tudom én micsoda, de közben, amikor arról van szó, hogy valamit alkottunk, akkor meg azon, hogy ja, ez ilyen magyar izé. Ezt úgy, ez csak magyar, ez ilyen magyar izé, nem tudom, egy süteményre, egy székre, egy filmre, egy regényre, egy nem tudom, olyan könnyen rámondjuk, hogy tudom, ez csak egy ilyen magyar izé. Egy rap zenére, egy klasszikusra, egy mit tudom mire. Tehát, hogy ezt olyan valahogy olyan, nem tudom, mostanában bánunk saját magunkkal. És azt hiszem, hogy ez a fő baj. Saját magunkkal, úgy értem, hogy mint közösség saját magunkkal, és azon belül meg egymással iszonyatosan mostanában. Mindenki ellen. És ez nem jó. Ez olyan, mint amikor lemegyünk a grundra focizni, és akkor nem az van, hogy én, te vagy velem, ők meg ketten, és akkor mi ketten ellenük focizunk, hanem azt érzem, hogy először is nem egy labda van, hanem 8, és mindenki ellen. Ezt ha kivesszük a labdát, és teszünk rá egy zenét, akkor pogózásnak szokták hívni, és általában mindig megsérül valaki.
Elsőkről már esett szó. Egyrészt felkérdezem...
Beszéljünk az utolsókról.
Nem. Képzeld el, hogy azt gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mi volt az első szakmád.
Hát papíron nincs róla. Én elektronikai műszerésznek tanultam. Aztán elkövettem egy diákcsínyt, amiből rendőrségi ügy lett végül, és akkor ott kellett hagynom azt az iskolát.
Na,
és várjál, akkor...
Na, mi volt ez?
Én Szegeden a Bebrics Lajos vasút és postaforgalmi szakközépiskolába jártam, és minden nyáron el kellett mennünk szakmai gyakorlatra, egy hónapra. Nekünk meg az volt a szakmai gyakorlat, hogy a Szeged legmodernebb ilyen telefon és telex központjába, ha mond ez bárkinek is bármit, hogy mi az, hogy telex. A telex az egy ilyen bazi nagy fa doboz volt, ami billentyűzet volt, mint egy ilyen klaviatúra, és akkor amit ott beleírtál, akkor iszonyatos csattogás és zúgás közepette, a Hódmezővásárhelyen egy ugyanilyen gép elkezdett zúgni, meg csattogni, és magától elkezdte kiírni egy papírra, így kopogva, mint egy írógép, amit te mondjuk Szegeden begépeltél. Hát elkezdtünk marháskodni, hogy júj, figyeljetek már, itt van a Tisza szállónak a telex száma. Tudok egy csajt, a telex központban dolgozik, írjunk már neki valamit. Akkor elkezdtünk vele marháskodni. És akkor egyszer csak így odaértünk, hogy Magyar Nemzeti Bank. És akkor kipattant az ötlet, hogy hát nyilván már akkor is azért elég hülye filmet néztünk, és akkor beírtuk a... De most szemét voltam, én írtam be, én ültem akkor a gépnél, és beírtam, hogy ma délután bankrablás lesz, elküldtem. És akkor lehet látni, hogy mivel méréseket végeztünk, lehetett látni, hogy mi történik amott. Hogy iszonyatos erőfeszítéseket, aki ott ezt elolvasta, nyilván felállt a hátán a szőr, megmondom, hányban vagyunk, 84-ben, és iszonyatos erőfeszítéseket tett, hogy ő azt visszapróbálja keresni, hogy honnan jött ez az üzenet. De ugye mi műszerészek voltunk, mi ki tudtuk szedni a mi kis jeladónkat ebből a gépből, tehát azt mi ezt kiszedtük, tehát ott garázdálkodtunk.
Hekkeltél.
Hát igen, és akkor azt hekkeltünk, igen. És akkor ott röhögtünk, nem tudom, ráuntunk az egészre, és akkor valami mást kezdtünk elcsinálni. És akkor másnap reggel azt lehetett látni, hogy két civil ruhás valakik, a szívem, lelkem mélyén tudtam, hogy civil ruhás nyomozók, de két civil ruhás ember állnak. Ugye, mivel rengeteg papírszemetet gyártottunk ott az emeleten, meg nem csak mi, hanem mindenki, mert volt ott vagy 10 000 ilyen telex gép, és az emeleten volt egy hatalmas nagy papírkonténer. És arra emlékszem, hogy amikor kiszálltunk a liftből, hogy menjünk a szakmai gyakorlatra, fölvegyük a munkát, akkor azt lehetett látni, hogy az egyik civil ruhás nyomozó áll valamit jegyzetel, a másik meg derékig, de benne áll konkrétan ebbe a kukába, és ezeket a papírokat így nézegeti, mert kereste vissza annak a másolatát, és megtalálta.
Csattant a bilincs.
Lesz. És akkor hát bilincset nem kaptunk, de nagyon kikaptunk. Akkor bevittek minket a rendőrségre, a rendőrautóval.
Most miből akkor... építkezni az aranyéletben?
Hát igen.
Nem?
Egyébként érdekes, hogy ott nagyon sok minden az aranyéletben, nagyon sok minden olyan érdekes dolog történt, ami valamilyen módon így rímelt az életemre. Tehát például az a, van egy ilyen kocka alakú, csillaglogóval rendelkező automobil, amiben én vagy az én karakterem ott meghal, és azt hiszem, hogy én voltam az első, vagy az elsők között voltam Európában, aki ilyet vezetett, mert 1990-ben Én Németországban dolgoztam egy fél évig, egy magyar származású pacáknál, aki egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közeli barátoméknak volt a rokona, és egy kereskedő volt, és a fenekem alá rakott egy ilyet. És én akkor egy fél évig én azzal jártam, meg azzal dolgoztam. Úgyhogy az nagyon érdekes volt, és a másik pedig az, hogy azon az éjszakán, amikor forgattuk azt a jelenetet, amikor az Endre bá meghal, azon az éjszakán halt meg az én apám. És az ráadásul ez úgy történt, hogy ültünk a túrócival a kocsiban, és odakint a kollégák állították a lámpákat, meg világítottak meg a kamerát, és ott várakoznunk kellett, és erős fény volt az autóban, odakint pedig éjszaka, és így láttuk a saját tükörképünket az autónak az ablakában belülről. És akkor mondtam a túrócinak, hogy hallod, úgy nézek ki, mint az apám. Ez a hülye meg azt mondja rá, hogy hát akkor jó arc lehet az öreg, és akkor ott rögcséltünk. És ez olyan 4 óra után volt már valamikor hajnalban. És akkor másnap hívtak, hogy 4:15 halt meg az apám.
Azt hallottam valakitől, hogy maniákusan gyűjtöd a szakmákat, szakmahalmozó vagy. Szeretsz mindenféle olyan dolgot tanulni, ami teljesen idegen a színészkedéstől. A kolléganőm szerint, figyelj, ezt kapaszkodj, és azt meg kell erősítened, hogy igaz-e vagy sem.
Na.
Busz vezetni tanulsz.
Nem, egyelőre még csak teherautót, mert aztán azt mondta, hogy szeretném a buszt. Igen, először a teherautó, aztán a nehéz utánfutó, és akkor utána majd
jön a busz. Ezt a lényedet akarom kibontani, egy kicsit a szakmahalmozót. Sorolt fel a szakmákat, amiben el tudna helyezkedni, hogyha úgy adná az élet.
Hogy... Amiben elmennék helyezkedni?
Nem jönnél zavarba. Hát, okay. A Szél Tamás gondolom kikupált azért a főmenüben.
Szél Tamás kikupált.
Tehát akkor szakács mondhatjuk.
Hát szakácsnak nem mernék menni. Hát azt nem mernék menni.
Pedig papírod is van róla.
Van róla papírom, de hát az valami őrült meló. Én itt amott szoktam csinálni ilyen vacsora esteket. Most is például Márton napon Szegeden az egyik étteremben fogok főzni egy 5 fogásos vacsorát. Minden a liba, tehát ilyen mártonnapi liba vacsi lesz. És akkor ez úgy megy, hogy én oda megyek az adott étterembe, jóval előtte, ott a helyi séffel kitaláljuk, hogy én mondok valami ötleteket, hogy mit szeretnék, milyen menüt szeretnék összeállítani, és akkor ő elmondja, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, meg hogyan kell időzíteni, meg minden. Most azóta már, hogy a szakmát megszereztem, most már elméletben én is tudom, de hát azért a gyakorlatban az egész máshogy néz ki. És akkor egy nappal korábban, mint ahogy van a főzés, egy nappal korábban oda megyünk, és akkor mindent, amit elő lehet készíteni, tehát az ilyen leveket, szószokat, szuvidált dolgokat előkészítjük, és akkor másnap, hogy mindent frissen lehessen tálalni, akkor másnap is egész nap dolgozunk. De ahhoz, hogy az a... Ilyen 30-an voltak eddig a legkevesebben, 70-valahányan voltak eddig a legtöbben, hogy az 50-60 ember jó ízűen egyen, ahhoz, nem tudom, 5 embernek a 48 órai iszonyatos megfeszített munkája van. És akkor, mikor olyan elegánsan kihozza eléd a pincér, és leteszi, leteszi az asztalra, tehát, hogy abban annyi meló van, mert otthon tehát hogy mit tudom, otthon vagyunk ketten, vagy randizok veled, akkor főzök valamit, összedobom, és akkor elét hajítom, és megesszük, vagy ha van egy család, akkor annak így anya oda varázsol valamit. De az, hogy 70 embernek, hogy minden meleg legyen, minden időbe érkezzen, minden olyan állagú legyen, ne bőrösödjön be, nem tudom én micsoda, tehát, és akkor még az van az, hogy uram, hát én nem is ezt kértem, hanem a másikat, tehát hogy...
Ja. Stresszes. Tehát akkor nem csinálnád. Tehát akkor ez a lényeg.
Nem lenne bátorság. Csinálnám szívesen, de nem lenne bátorságom. De ugye mindig olyannak látjuk a séfeket, hogy ki van varva, és akkor osztja az észt. De ez nem így van, mert közben mikor meg melóznak, akkor iszonyatos sokat melóznak, arról nem is beszél, hogy mérhetetlen mennyiségű matek van. Tehát azt most, hogy megtanultam megszereztem a papírját ennek a mesterségnek, ott a vizsgán, tehát a nagy része a matek. Tehát, hogyha hány kiló burgonyából, tehát hogyha a 7% veszteség van a tisztítás során, és akkor még a főzés vagy a nem tudom mi során még további 12% veszteség, akkor 30 embernek, hogyha mindenkinek 13 vagy 130 grammos köretet kell, akkor mennyi burgonyát kell vételezni a raktárból, azt hogyan kell ott elszámolni, meg nem tudom, és az ilyen Széltamások, meg az ilyen séfek, azok még ezzel is foglalkoznak. Tehát az valami olyan elképesztő matek, hogy nagyon nehéz.
Tehát akkor a matek része nem érdekel? Csak a szépséget
venni. De matek része magad. Érdekel, de nem tud, érdekel, meg jó megtanulni, meg jó látni, hogy ilyen van, meg hogy még így felfedezni dolgokat, meg hogy az embernek, mit tudom én, hogyha tényleg jön egy nagyobb társaság, akkor de jó, hogy én tudom ezt a matekot is, és ki tudom számolni. Tehát most már nem esek abba a hibába, hogy 60-szor annyit veszek, mint ahányan jönnek, hanem tudom, hogy tehát egy hasznos tudás, de az, hogy egész nap ezt csinálni, ahhoz valami olyan elképesztő elhivatottság kell, hogy
itt az előbb szoba jött egy randi.
Igen.
Mivel főzted meg a feleségedet? Mit?
Feleségemet.
Mi a villantós fogás?
Fordítva volt, mert a feleségem főzött meg engem. Az úgy volt, hogy áll az emese a konyhában, egy ilyen valami kis lenge, ilyen alvós pólóban, és palacsintát süt, és megy a halandra, és röhögünk, és beszélgetünk, és röhögünk.
És akkor jött a lánykérés, várjál.
És akkor azt mondtam neki, hogy gyere már velem. Bejött velem a nagyszobába, és akkor kinyitottam így az egyik szekrényemet, és kihánytam belőle az összes, hát szart akartam mondani, de az összes szutykot. És akkor mondtam neki, hogy elférnek itt a vackait ebbe a szekrénybe. És akkor mondta, hogy aha, akkor mondom, akkor hord ide őket. És akkor így kezdtünk el először így együtt élni. És aztán ugye mennyi? 5 év együtt élés után, pontosabban 4 év együtt élés után karácsonyra egy eljegyzési gyűrűt kapott tőlem, és aztán utána meg most meg összeállasodtunk. Így történt.
Záró kérdésem, mert azt nem árultad el, hogy mi a villantós kaja?
Szóval a villantós kaja, amit emesével, vagy amit tudom, hogy emesét leveszi a lábáról, az a Cézár saláta. És én annak kikutattam egy régi, az eredeti receptjét, és én azt szerint készítem. Tehát azt, ahogy annak idején New Yorkban készítették először. És hát nagyon finom.
Mi a
nagyon
titka? Finom.
Hát az a titka, hogy először is hogy római salátából készül, kizárólag csak szerezve. Római salátaleveleket rakunk hozzá. Uh-huh. Valójában ez egy egyfajta majonéz. Legalábbis a szószt, mikor az ember összerakja, akkor tulajdonképpen ugyanaz történik benne, mint a majonézben, hogy a tojás sárgájával keveri össze az ember az olajat. De van benne pirított kenyérkocka, szétpépesítve. Pirított kenyérkockákat kell ugye a Waldorf salátába, vagy a pirított kenyérkockákat kell tenni a Cézár salátába. A pirított kenyereket szigorúan vajon kell megpirítani, úgyhogy előtte megpirítottál benne nagyon biblia papír vékonyságúra szeretelt fokhagyma gerezdeket, amiket utána lecsöpögtetsz, és akkor az így meg is szárad, és ilyen jó kis ilyen ropogós elem lesz benne. És akkor utána kiveszed a fokhagymát, ebből az olvasztott vajból, amiben megsütötted a fokhagymát, beledobálod a kenyérkockákat, és akkor azt nagyon óvatosan, lassú lángon szépen addig sütöd, amíg meg nem pirul. Akkor azt utána le kell csöpögtetni, gyorsan meg kell sózni, meg kell borsózni ezeket a kenyérkockákat. És akkor egy mozsár kell az egész művelethez, fogsz egy mozsarat, abba beledobsz egy gereszt fokhagymát, azt addig vered benne, amíg szét nem pépesedik. Abba beledobsz egy néhány szardellát, 2-3 ilyen csíknyi, jó sós, jó fűszeres szardellát. Azt is szétpépesíted, akkor beledobsz egy 2-3 ilyen kenyérkockát, azt is szétpépesíted, akkor fogsz egy tojást, amit előzőleg 1 percre beletettél lovogó vízbe, annak kiveszed a tojás sárgáját, tehát nem nyersen rakjuk bele a tojás sárgáját, hanem valamennyire átmelegedett, de még lágy, akkor azt is szétpépesíted benne, sózott, borsozott, teszel bele egy kávéskanál mustárt, ezt összekevered, teszel bele egy kis Worcester szószt, ezt kavargatod szépen, még mindig a mozsárban vagyunk, és akkor utána szépen az olívaolajat elkezded bele lassan töltögetni, és akkor ugyanúgy felveszi, mint a majonéz készítésénél, a tojás sárgája ugyanúgy felveszi az olajat, és akkor a végén, amikor ez így összeállt, akkor belezúdítasz egy csomó parmezán sajtot, és akkor még azt összekevered vele. És akkor egy tában fogod a salátaleveleket, a római salátaleveleket, amik szét vannak szedve, és akkor ezt az egész szajrét ráöntöd, és akkor kézzel összeforgatod, és akkor ez egy ilyen, annyira ilyen ragacsos vagy ilyen tapadós lesz ez az öntet, hogy így befogja, vagy így rátapad a salátalevelekre. És akkor, amikor rátapad a salátalevelekre, akkor rázúdítod a kenyeret, azt is beleforgatod. És akkor lehet, hogy mondják, hogy szentségtörés, de én például nagyon-nagyon szerettem a kis koktélparadicsomot, és én koktélparadicsomot is szoktam még beletenni. Félbevágom, és akkor azt csak úgy belehajítom. És akkor ehhez még mézen megsütök egy csirkemellfilét. De az semmi, az sóval, borssal, egy kis méz, kis olaj, kis méz. Mikor a méz elkezd úgy forni, meg úgy lobogni, akkor belehajítom a csirke mellett. Egyik oldal, amikor fölfehéredett, akkor megfordítod, akkor másik oldal is fölfehéredett, és utána az egészet még 200 fokos sütőbe berakod egy 10 percre, és aztán utána kész, lehet kajálni. És fillérekbe kerül.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon köszönöm, nagyon jól éreztem magam.